Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen előjáróban, címszavakban: a hangyák stabil, beomlásmentes alagutatásnak, a nőstény polipok megdobálják az őket zavaró hímeket, a kutyák segíthetnek az emberi demencia kutatásában, szenzációs leleteket találtak Komáromban, az Egyesült Államok már felkészült a hidrogén alapú világra, a zöld környezet csökkentheti a rövidlátás kialakulásának kockázatát, robot segíti hamarosan a Semmelweis Egyetem gyógyító munkáját, és Michelangelo megelőzte az orvostudományt a Dávid szobor megalkotásánál. Ezek után jöjjenek a részletek. Először arról hallhatnak, hogy a hangyák stabil, beomlásmentes alagutatásnak. A hangyák figyelemre méltó ügyességgel ásnak, képesek akár több rétegű fészkek építésére is, amelyeket egy bonyolult alagút hálózattal kötnek össze. Most egy kutatócsoport röntgenfelvételeket készített annak érdekében, hogy jobban megértse ezt a folyamatot. A közzétett megállapításaik pedig egyszerűen hihetetlenek. A hangyák régóta érdeklik azokat a tudósokat, akik az állatok kollektív viselkedését tanulmányozzák. Ahogy arra rámutattak, míg néhány egymástól távol mozgó hangya egyedként, addig az egymáshoz közel állók egységként viselkednek. Úgy tűnik, ezek a társas rovarok képesek hatékony közösségbe szerveződni, hogy megvédjék a telepeiket. José Andrade, a Kaliforniai Technológiai Intézet mérnöke, a hangyák építette alagutakat szerette volna felfedezni, miután saját bevallása szerint régóta csodálja a hangyaboly művészetének példáit. Látott egyszer egy képet egy hangyaboly felépítéséről, és arra gondolt, hogy milyen fantasztikus szerkezet, mondta el a kutató az egyik tudományos portálnak. Felvetődött a kérdés, hogy vajon a hangyák tudatosan tervezik és ássák-e ki maguknak. Persze nem tudjuk megkérdezni őket, de valószínű, hogy szándékosan így ásnak. A kutatók sejtették, hogy a hangyák a talaj körül kutatnak, és a laza szemeket keresik, hogy azokat eltávolítsák. Ahhoz hasonlították, amikor az emberek dzsengát játszanak, és kiszedik a laza blokkokat, eltávolítva a kritikus darabokat. Ezek a blokkok egy élő lánc részei, amelyek a blokkok összeillesztését szolgálják, hogy végül stabil szerkezetet hozzanak létre. A tanulmány szerint az első lépés a hangyák tenyésztése és a velük való munka megtanulása volt, amely több mint egy évet vett igénybe. A hangyákat egy olyan szerkezetbe telepítették, amit később röntgennel tudtak vizsgálni. Elég szeszélyesek az állatok, csak akkor ásnak ugyanis, amikor akarnak. Ha ezeket a hangyákat egy edénybe rakjuk, néhány rögtön ásni kezd, mások órákig semmit nem csinálnak, néhányan pedig ásnak egy darabig, aztán megállnak és szünetet tartanak. Miután végre minden a helyére került, a szakemberek háromdimenziós röntgenfelvételt készítettek a hangyák által létrehozott alagútban. Ez lehetővé tette számukra, hogy szimulációkat készítsenek, és bemutassák a hangyák által elért haladást, miközben beazonosítottak néhány viselkedési mintát. Ahogy arra a tudósok rámutattak, a rovarok a lehető leghatékonyabban dolgoztak. Kiásták az alagutakat a tároló mentén, majd ezután a lehető legegyenesebben folytatták a legmeredekebb pontig, amelyben a szemcsés anyag összegyűjthető volt még az esetleges összeomlás előtt. A kutatók felfedeztek valamit az alagutak fizikájáról is. Miközben a hangyák eltávolítják a talajszemcséket, megváltoztatták a részecskék fizikai kölcsönhatását az alagútban és annak környékén. Mindez megerősítette a meglévő falakat, és enyhítette a nyomást a szemcsékből az alagút végén, ahol a hangyák dolgoztak. A hangyák stabil, beomlásmentes alagutatásnak tehát erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban is maradunk még az állatvilágnál. A nőstény polipok megdobálják az őket zavaró hímeket. Hogy miért és hogyan, rövidesen kiderül, maradjanak velünk.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A nősténypolipok megdobálják az őket zavaró hímeket. Ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Ausztrália partjai melletti polipok felvételének analízise, ahogy héjakat és üledékeket dobálnak, azt sugallja, hogy szándékosan céloznak meg, és gyakran találnak el más polipokat. A legtöbb esetben nőstények dobálnak olyan hímeket, amelyek zavarják őket. A Sydney Egyetem tudósai még 2015-ben filmre vettek számos polipot, ahogy kölcsönhatnak a Jervis-öbölben egy oktoporisznak becézett helyszínen. Ez a kevés helyek egyike, ahol ha máskülönben homokos tengerfenékben a polipok odúkat tudnak készíteni, így ott szokatlan számú állat van egy kis területen. A kamerák elkaptak harcokat, párzásokat és egy különös viselkedést, amit a csapat dobálásnak hív. A polipok üledéket, algákat vagy tárgyakat, mint például héjakat tartanak testük alatt karjaikban, aztán meghajlítják szifonjaikat, és egy vízsugarat lőnek a lövedékekre. Ez a dobáló viselkedés használat ismert volt már, ugyanis amikor odúkat ásnak, kidobálják az ételmaradékokat, de a videók sok olyan példát is mutattak, hogy a polipok eldobott tárgyakkal eltalálják egymást. A kutatók nem voltak biztosak abban, hogy vajon szándékosan céloznak meg más polipokat, vagy csak véletlenül találják el őket. Most a csapatnak több felvétele van, és részletes analízis is megmutatta a különbségeket egymás célzása és az odútakarítás között. A felvételek azt sugallják, hogy a polipok valóban szándékosan egymást célozzák. Egy nőstény polip például egy közeli odúból üledéket dobott 10-szer egy hímhez, amely megkísérelt párzani vele. 5 alkalommal eltalálta a hímet. Az a sorozat volt az egyik azok közül, ami meggyőzött engem, hogy ez szándékos volt, mondta el Godfrey Smith kutató. Ezekből 4 alkalommal a hím megpróbált elhajolni, bár nem mindig sikerült. 2 esetben számított a dobásra a nőstény mozdulataiból, és kezdett kitérni, mielőtt az üledék elérte volna. Amikor a polipok egymást célozták, valószínűbben dobtak üledéket, mint héjakat, és a dobások erőteljesebbek voltak. Ráadásul az odúépítésnél alkalmazott dobásokat majdnem mindig a 2 melső karok közül indították, azonban amikor egymást dobálták a polipok, néha megcsavarták a dobást az első és a második kar közt balra vagy jobbra, ami egyfajta célzást sugall. Egy alkalommal a kutatók azt látták, hogy egy polip úgy dobott meg egy másikat, hogy egy karral frisbee-szerűen dobta el a héjat, ez tehát más technika, mint amikor anyagot dob a szifonjával meghajtva. Míg sok vadállat dob vagy hajt meg dolgokat más állatok felé, csak egy maroknyira jellemző, beleértve a csimpánzokat, hogy saját fajukat célozzák meg. Ez nagyon ritka. Különösen ritka az, hogy ugyanazon populáció tagjait dobálják meg tárgyakkal. 2 alkalommal egy polip eltalált egy halat, bár az egyik ütközés véletlennek tűnt. Esetekként úgy tűnt, hogy az állatok a kamerát célozták meg, eltalálva a fotóállványt 2-szer. Még a dobás a támadás egyformájának tűnik, a csapat nem látott olyat, hogy bármelyik megdobott polip támadással reagált volna, vagy visszadobott volna dolgokat. Sőt, néhány dobás, ami erős szociális interakció után történt, nem egy másik polipot célzott meg, hanem az üres teret, sugalván, hogy az állatok lehet, hogy frusztrációjukat töltik ki. Egy esetben, miután egy hím közeledését elutasította egy nőstény, a hím egy héjat dobott egy véletlen irányba, és megváltoztatta a színét. A csapat akkor döntött úgy, hogy közzéteszi a tény megállapításokat, miután megjelent egy dolgozat, ami azt sugallja, hogy a jeges medvék néha sziklákat vagy rögöket használnak vadászat alatt, például sziklákat dobnak le a rozmárokhoz. Ennyit tehát arról, hogy a nőstény polipok megdobálják az őket zavaró hímeket, és a folytatásban egy hír még szintén az állatvilágból, illetve a régészet világából. A kutyák segíthetnek az emberi demencia kutatásában, és rövidesen kiderül az is, hogy milyen szenzációs leleteket találtak Komáromban.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
a tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A kutyák segíthetnek az emberi demencia kutatásában. Ez tehát a következő témánk. Ez azért lehetséges, mert az emberekhez hasonlóan náluk is összefügg az elbutulás a béta-amiloid peptid nevű anyag agyi felhalmozódásával, írja közleményében az ELTE etológia tanszéke. Magyar és amerikai kutatók szerint minél több jelét mutatja egy kutya a kognitív hanyatlásnak, annál magasabb az agyában az Alzheimer-kórhoz kapcsolódó béta-amiloid 42 nevű peptid, a beta 42 szintje. A vizsgálat alátámasztja, hogy a kutya demencia jól modellezi az emberi demencia számos kulcsfontosságú elemét. Az ebek osztoznak a környezetükön az emberrel, hasonló kockázati tényezők hatnak rájuk, genetikailag változatosak és akár 10-szer gyorsabban megöregednek, mint az ember. Matt Kaeberlint, egy Egyesült Államokbeli kutyavizsgálattal foglalkozó projekt vezetője elmondta, hogy a többi között arra voltak kíváncsiak, hogy az abeta 42 szintje kapcsolatban van-e az állat kognitív állapotával és az életkorával. Laboratóriumuk kifejlesztett egy vizsgálatot az abeta 42 mérésére az agyban, valamint az agygerincvelői folyadékban, de kezdetben nem jutottak elegendő állati mintához. Ekkor fordultak az amerikai kutatók Kubinyi Enikő etológushoz, az ELTE kutatójához, aki Cibert Kálmán állatorvossal és Sára Sándor genetikussal közösen 2017-ben létrehozta a Kutya Agy és Szövetbankot az etológia tanszéken. Ez a rendszer lehetővé tette, hogy az amerikai-magyar kutatócsoport összefüggésbe hozza a szövettani és molekuláris adatokat a viselkedési jellemzőkkel. Ennek eredményeként mindhárom vizsgált agyi régióban, prefrontális, temporális és a hipokampusz kérekben is jelentős összefüggést találtak az abeta 42 és az életkor között, tehát minél idősebb volt az állat, annál magasabb volt az agyában a peptid szintje. A demencia mértékével is összefüggött az agy abeta 240 szintje. A kognitív károsodás és az abeta 42 szint közötti kapcsolat arra utal, hogy az emberekéhez hasonló mechanizmus áll a kognitív hanyatlás hátterében, a kutyákban is. A kutya agy abeta 42 szintje és a kognitív pontszámok közötti összefüggés megerősíti, hogy a gazdájukkal élő kutyák jól modellezik azt a genetikai és környezeti sokféleséget, ami fontos szerepet játszhat egyes betegségek kialakulásában. Ezt azonban laboratóriumi környezetben lehetetlen vizsgálni. A jövőben érdemes lesz a kutyákat is bevonni az Alzheimer-kór megelőzését és kezelését célzó vizsgálatokba. Ezek a kutatások nem csak az emberek gyógyítását segíthetik, hanem hozzájárulhatnak a kutyák egészséges élettartamának növeléséhez is. Ennyi tehát arról, hogy a kutyák segíthetnek az emberi demencia kutatásában. A folytatásban pedig régészet szenzációs leletet találtak Komáromban. Ókori fürdőket és kincseket találtak az ELTE régészei Komáromban, írja az egyetem által kiadott közlemény. A komáromi szőny területén található ókori Bridgetto Magyarország egyik legjelentősebb régészeti lelőhelye, a hazánkban található két római légiótábor egyike. Az ELTE BTK ókori régészeti tanszéke és a Komáromi Klapka György Múzeum 1992 óta folytat feltárásokat a világörökségi várományos helyszínen. A közlemény szerint a 2021-es ásatási szezon jelentős eredménnyel zárult, ugyanis sikerült megtalálni és részben feltárni a légiótábor több ezer négyzetméter alapterületű fürdőjét, amelyhez hazánkban egyedül a 18. században előkerült Aquincumi Thermiae Maius fogható. A Bridgettói katonai fürdőben a rendkívül jó megtartású falak, vörös mészkő alapokból készült padlók, paddófűtésrendszerek és medencék mellett egy késő római csontfésűket készítő műhely, valamint egy aranyakláncból és több tucat bronzérméből álló kincslelet is előkerült. A szenzációs komáromi leletek után a múltból irány a jövő, egy új technológia. Az Egyesült Államok már felkészült a hidrogén alapú világra. Hogy hogyan? Mindjárt kiderül. Maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcs. csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben témánk, hogy az Egyesült Államok már felkészült a hidrogén alapú világra. A hidrogén, mint legtisztább energiaforrás kiaknázása lehet az egyetlen út a klímaváltozás visszafordítására. Hol tart ez a folyamat a világ hidrogén termelésének hetedét adó Egyesült Államokban? Milyen opciók érhetők el jelenleg a hidrogén előállítására, és milyen stratégiát kellene követni? Nos, ezekre a kérdésekre keresik a választ az egyik tudományos folyóiratban megjelent publikáció szerzői. A klímaváltozás mérsékléséhez nem elég, ha a villamos energia ellátó rendszereinket kizöldítjük, hanem egy tiszta üzemanyagra is szükségünk van, amely segít csökkenteni az ipar, az áruszállítás és a hosszú távú energiatárolás széndioxid kibocsátását. A hidrogén és származékai kínálkoznak e szerep betöltésére. Azonban ahhoz, hogy az Egyesült Államok átálljon a tiszta hidrogén alapú gazdaságra, először átfogó stratégiát és nagy léptékű 10 éves tervet kell alkotni. A szerzők úgy vélekednek, hogy a jövőbeni hidrogén infrastruktúra alapos átgondolása, beleértve a termeléssel, szállítással, tárolással, felhasználással és gazdasági versenyképességgel kapcsolatos kérdéseket, kulcsfontosságú ahhoz, hogy a tiszta hidrogén meghonosítására tett erőfeszítések társadalmi szinten sikeresek és fenntarthatóak legyenek. Ma a világon évente 70 millió tonna hidrogéngáz termelnek, és az Egyesült Államok adja a globális termelés mintegy hetedét. Jelenleg a hidrogén nagy részét a műtrágyagyártás és a petrolkémia használja fel, és szinte teljes egészében szürkének tekinthető, amennyiben az előállítása olcsó ugyan, de a hidrogéngáz minden megtermelt kilogramja durván 10 kg széndioxid kibocsátásával jár, ami nem kevés. A hidrogént ma csak nem kizárólagosan metánból állítják elő. Olyan, mint tiszta hidrogéngazdaság a jelen pillanatban nincs. A kutatók számtalan színes látomást vázoltak már fel egy lehetséges tiszta hidrogén alapú gazdaságról. A kék hidrogén előállítása során például befogják a keletkező széndioxidot, így mérséklik a hidrogén termeléssel járó üvegházhatású gázkibocsátást. Ez azonban pillanatnyilag körülbelül 50%-kal drágább a szürke hidrogénnél, nem is beszélve a nem kívánatos széndioxid elvezetéséhez és tárolásához szükséges csővezetékek és befogadó rendszerek kiépítésének költségéről. Ahhoz, hogy a kék hidrogén reális alternatíva legyen, a széndioxid befogás költségét csökkentő és hatékonyságát növelő kutatásra, fejlesztésre van szükség. A tiszta hidrogén egy másik, zöldnek nevezett formája is felkeltette a tudósok érdeklődését. A zöld hidrogént a víz bontásával, áram- és elektrolizáló berendezés segítségével mindenfajta üvegházhatású gáz kibocsátása nélkül állítják elő, azonban ez ma a költséges eljárás. A türkíz hidrogént a metán pirolízisével nyerik, amelynek során a metánt üvegházhatású gáz felszabadulása nélkül alkotó elemeire bontják. Kutatói oldalról ezt az eljárást is komoly érdeklődés övezi. A melléktermékként előálló szilárd elemi szén eladásával a folyamat nettó költsége mérsékelhető lenne, bár a tiszta szilárd elemi szénre pillanatnyilag nincs olyan léptékű kereslet, hogy a piac ekkora mennyiséget fel tudna venni. Ezért az elemi szén lehetséges felhasználási körének bővítése is egyike lenne az átálláshoz kapcsolódó kutatási-fejlesztési feladatoknak. Akár kéknek, akár zöldnek vagy türkiznek nevezzük a káros anyagkibocsátástól mentes hidrogént, ami igazából persze minden esetben színtelen, az értékes gáz és származékai egyaránt felhasználhatóak lehetnének a közlekedésben, a becsapdázott széndioxid kémiai redukciójában, a megújuló energia hosszú távú tárolásában, az acél és egyéb fémkohászatban, valamint magas hőmérsékletű hőforrásként az üveg- és cementgyártásban. Ám ahhoz, hogy ezek az alkalmazások ténylegesen valóra válhassanak, a hidrogén előállításának költségét a bűvös 1 kg-onkénti 1 dolláros küszöb alá kell szorítani, mert az ammóniagyártásban, a petrolkémiában és járműüzemanyagként csak így válik gazdaságossá a felhasználása.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Több zöld felületre van szükség a diákok éleslátásának megőrzéséhez. A zöld környezet ugyanis csökkentheti a rövidlátás kialakulásának kockázatát, állapította meg egy kínai kutatás. A városi környezetből származó gyerekeknél 2,6-szer nagyobb az esélye a rövidlátás kialakulásának, mint a vidékről származó gyerekeknél, ahol több zöld terület veszi őket körül. A dél-kínai Kanton tartományban található Sun Yat-sen Egyetem kutatói a kínai Gaofan 2 távérzékelő műhold segítségével 20 hazai és külföldi intézettel együttműködve nagyszabású korcsoport elemzést végeztek. 113 iskola több mint 142.000 6 és 9 év közötti diákját vizsgálták. Azokat a tanulókat kizárták a vizsgálatból, akik korábban merev kontaktlencsét viseltek, orvosi kezelésben részesültek, vagy olyan betegségben szenvedtek, amely befolyásolhatta látásukat vagy látásfejlődésüket. A kutatásban az úgynevezett normalizált vegetációs index, rövidítve NDVI segítségével határozták meg, hogy a tanulók környezetében mennyi zöld terület volt. Az NDVI széles körben használt műholdas vegetációs index, amely azt jelenti, hogy egy felszín mennyire zöld, vagyis milyen a fotoszintetikus aktivitása. A tanulmány eredményei azt mutatták, hogy egy iskola NDVI értékének 1/10 növekedése a tanulók rövidlátás gyakoriságának 3,6%-kal kisebb növekedésével jár együtt. A nem rövidlátó tanulók esetében pedig az iskolai zöld felület NDVI értékének minden 1/10 növekedése 19,8%-kal csökkentette a rövidlátás kockázatát. A tanulmány várhatóan segít a döntéshozóknak a beavatkozási stratégiák kidolgozásában, például az iskolai zöld felületek növelésében, hogy ne romoljon az iskoláskorú gyermekek látása. A zöld környezet tehát csökkenti a rövidlátás kialakulásának kockázatát. A folytatásban még mindig orvostudomány, robot segíti hamarosan a Semmelweis Egyetem gyógyító munkáját. Az intézmény klinikáján bemutatták azt a robotsebészeti berendezést, aminek birtokában az országban elsőként az egyetemen indulhat útjára a robotsebészeti program, amely a gyógyítást és az oktatást egyaránt szolgálja majd. Az ilyen típusú berendezésből több mint 6000 működik a világon, ezekkel tavaly több mint 1,2 millió műtétet hajtottak végre. Noha az Óbudai Egyetemen működik egy korábbi verziója a berendezésnek, ott robotikai fejlesztésre használták a gépet. Az idén induló program részeként a Semmelweis Egyetem vállalta azt, hogy 10 orvos kollégát, sebészt, urológust, nőgyógyászt képez ki a gép használatára. Robotokkal műteni, amellett, hogy innováció, paradigmaváltás is. Nem csak manuális megoldásokban nyújt többet, mint maga az emberi kéz, hanem kiterjesztett sebészeti látásmódhoz is segíti az orvosokat. A robotsebészet tulajdonképpen nem más, mint a sebész agyműködésének és kézi munkájának kiterjesztése. Vele a sebészi munka sokkal kifinomultabb, precízebb lesz. Első körben a rutinsebészeti beavatkozások elvégzésében segíti az orvosokat a robot, a nőgyógyászat, az urológia, a hasi, a gyerek vagy a daganatsebészet, illetve a fülorgégészet veszi majd nagy hasznát a gépnek. Kihívás lesz az eszközben, hogy rutint szerezzenek abban, hogy milyen egy ilyen géppel dolgozni, illetve milyen az, amikor a csipesz vége a sebész két ujja. A szakemberek reményei szerint az első időkben napi 2-3 műtétre lesz bevethető a rendszer. De hogy összességében mit várhatunk a robotsebészettől? Nos, mindenképpen a speciális, bonyolultabb beavatkozások elvégzését olyan esetekben, amikor korábban nehéz vagy lehetetlen volt hozzáférni a műtendő területhez. Emellett kisebb vágási felületet, ezáltal kisebb traumát, gyorsabb felépülést, kevesebb kórházban töltött időt. A robotsebészet hazai megindulásának hozománya lehet a fiatal sebészek képzése, ezáltal pedig az országban tartása is. Robot segíti tehát hamarosan a Semmelweis Egyetem gyógyító munkáját. Ami pedig a folytatást illeti, két érdekesség következik Michelangelóval kapcsolatban. A nagy művész megelőzte az orvostudományt a Dávid szobor megalkotásánál, illetve kiderült az is, hogy kifejezetten alacsony lehetett a reneszánsz géniusz.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Michelangelo megelőzte az orvostudományt a Dávid szobor megalkotásánál. Ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. A nagy művész megelőzte az orvostudományt a vérkeringéssel kapcsolatos ismeretei terén. Ezt igazolja Dávid című alkotása egy amerikai orvosi tanulmány szerint. A reneszánsz alkotó több mint 100 évvel azelőtt, hogy az orvostudomány leírta volna a vérkeringést és ebben a nyaki verőér működését, már tökéletesen ábrázolta azt a munkáiban, köztük a Dávid megalkotásakor. Írtam az egyik kardiológiai folyóiratban megjelent tanulmányban Daniel Gelfman, az Indianapolis-i Marian Egyetem kutatója. Gelfman rámutatott, hogy más szobrokon, illetve a hétköznapi életben a nyaki verőerek általában nem láthatóak. De a reneszánsz mesterművön a véna tisztán kirajzolódik Dávid kulcsontja felett, állítja a tudós, aki tavaly nyáron látta a szobrot Firenzében, és nyomban feltűnt neki ez a részlet. A tudós magyarázata szerint a nyaki verőér akkor emelkedik ki, ha megnő a vérnyomás, vagy valamilyen diszfunkció áll fenn. De Dávid fiatal, tehát nála az erős izgalmi állapot okozza ezt. A Dávid alkotásakor William Hervey még nem írta le a keringési rendszer igazi működését, erre 1628 előtt nem került sor, emlékeztetett a tudós. A márványból készült Dávid szobor 1501 és 1504 között született. A bibliai hőst ábrázoló 5,17 méter magas alkotás a firenzei művészet egyik legmegbecsültebb művelet. Az alkotást eredetileg a firenzei katedrálishoz rendelték Michelangelótól más proféták szobraival együtt, de végül a Palazzo Vecchio előtt állították ki a Pizza delle Signorán 1504. szeptember 8-án. Az alkotást 1873-ban vitték be a firenzei Galleria dell'Accademia épületébe, és később a szobor mását helyezték el a téren. És a következő hír is kapcsolódik Michelangelóhoz. Kifejezetten alacsony lehetett a reneszánsz géniusz. Két cipőjét megvizsgálva olasz tudósok ugyanis megállapították, hogy a művész 160 cm magas lehetett. Eredményük megerősíti Giorgio Vasari, aki 1511-től 1574-ig élt, olasz építész, művészet történész kijelentését, amely szerint Michelangelo középtermetű volt. A művész egyébként 1475-től 1564-ig élt. Két olasz kutató a művész nagyon egyszerű szabású bőrcipőjét és szintén puritán külsejű félpár papucsát vizsgálta meg. A lábbeli párja 1873-ban tűnt el a firenzei Michelangelo házból. Az elemzést a szicíliai Avolában lévő antropológiai kutatóközpont két tudósa végezte. Elizatosi Brandi, a Bolognai Egyetem divattörténésze megerősítette, hogy a cipők stílusa és anyaga megfelel annak a korszaknak, amelyben a művész élt és alkotott. Michelangelo 1564-ben halt meg Rómában, a Macelde Corvi téren álló házában, amely ma már nem létezik. A festő és szobrász csaknem 89 évesen hunyt el. Halála előtt néhány nappal még a Rondanini Pietán dolgozott, amely ma is befejezetlenül látható Milánóban. A művész unokaöccse, Leonardo, a holttestet Rómából Firenzébe szállította, ahol a Santa Croce Bazilikában rendezték az ünnepélyes búcsúztatást és temetést. A kutatást jelenleg is végzi a két tudós. A különféle biológiai és antropometrikus megközelítések talán arra is fényderítenek, milyen volt a művész egészségi állapota és mi okozta a halálát. És ennyi fért a mai műsorba, híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila, viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük!